Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. Mi köze van a legendás dalszerzőnek, Ákosnak, a jezsuita szellemiséghez? Hogyan válik egy ifjú egyházmegyes papból jezsuita szerzetes? Vajon mit kérdezne Szent Ignáctól egy 21. században élő ifjú szerzetes pap? Mindez kiderül Belovics Gáborral, a Pesti Jézus Szíve templom segédlelkészével folytatott beszélgetésből. De előbb hallgassunk bele Ákos Néz a fény felé című dalába.
Ember, kelj fel, tudod, hogy várnak rád. Benned, aki mindent lát. Szétfoly, ami rég volt, mostanra senki sem érteni. Hey. Kezded, végzed, egyik sem rejtély már. Nyersen, versen, már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a tac. A tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Oh, oh, oh. Mindig a fénybe néz, mert szebbet még soha nem láttál. Biztos a fénybe élsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál, még bírnod kell. Nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benned.
Ebben az Ákos dalban szinte minden benne van, amit talán egy ifjú jezsuita úgymond arcpoétikának is megtehetne.
Igen, nagyon szeretem ezt a számot. Nem tudom, hogy tudja az Ákos, hogy ez mennyire jezsuita. Ez a refrén maga, hogy hova nézünk, tekintetünk iránya. Az ilyen meghatározó így a Szent Ignáci lelkiségben, hogy mi az, amely felé tekintek, mert hogy az fogja az életemnek az irányát is meghatározni. Nagyon nehéz úgy menni valamerre, hogy egyébként a nagyon más felé tekintgetek, hátrafelé vagy oldalra, úgy nehéz őszintén menni egy irányba, akkor ott valamit össze kell hangolni még.
Mikor született meg benned egy irányba nézni, a fény felé nézni, és tényleg az a maradandó, amit adsz? Ez mikor kezdett benned bontakozni, csírázni?
Hát úgy, hogy ezt így meg tudom fogalmazni, ez nem olyan nagyon régen.
És már jezsuitaként?
Hát bőven, persze, igen. Nem azt mondanám, hogy ezt így megfogalmaztam magamnak, aztán a térdemre csaptam egyet, és azt mondtam, hogy na, akkor most elindulunk a szerzetesség felé, vagy a papság felé, hanem ez így közbe kristályosodott ki. Érdekes, hogy klasszikusan valószínűleg így gondolnánk el egy hivatás születést, hogy rendszerezzük a dolgokat, ez ebbe az irányba mutat, az abba, és akkor elindulunk, és azért indulunk el, mert már értjük, hogy legalábbis nálam ez nem így volt. Volt nyilván valami indítatás.
Mi volt ez az indítatás? Mi volt?
Van egy fordulópont is így az életemben, mert én nem első körben jezsuita szerettem volna lenni, hanem én pap szerettem volna lenni, azt éreztem, hogy abba az irányba így el tudok indulni, hogy annyi bátorságom van, hogy ezt így kipróbáljam. Tényleg őszintén azt gondoltam, hogy nekem ez lesz az utam, és az egy viszonylag hosszú időszak volt, tehát én egy, mondhatjuk, hogy időtartamban egy teljes papképzést végig jártam, csak nem klasszikus módon, mert én Győrben indultam, győri egyházmegye szolgálatára, és aztán a második győri évem után kaptam egy lehetőséget, hogy kimenjek Rómába, és tulajdonképpen én ott végeztem el a teológiát, még győri egyházmegyésként, egy jezsuiták által vezetett egyetemen.
Ott fogott meg a jezsuita szellemiség?
Biztos. Akkor is, hogyha ezt akkor így nem vallottam be magamnak. Sok minden zavart egyébként. Van még néhány barátom, akiket a Collegium Germanicum et Hungaricumban, ez az a bizonyos kollégium, gimnázium, ahol éltünk, és a Gregoriana Egyetemen tanultunk, akik felemlegetik, hogy hát én azért az első évben, amikor oda kikerültem, akkor finoman szóval sem voltam mondjuk így hanyattesve a jezsuiták vallásosságától.
Ez most mit akar?
Hát ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy azt hiszem, hogy ilyen is elhagyta a számat, hogy hát egy klasszikus magyar szemináriumi rendszerből kikerülve, ahol reggeltől estig be van osztva az ember ideje, és meg van a struktúrája annak, hogy mikor melyik zsolozsmát mondjuk, és mikor kell elmélkedni, még akkor is, hogyha féltársaság alszik a padban. Szóval, hogy nagyon struktúrált, felírható napi rendi struktúrával volt, és oda kikerültünk, és egyszer csak azt láttuk, hogy kapunk kulcsot a házhoz, nem mondják meg, hogy mikorra kell hazajönni, nem mondják meg, hogy mikor hol kell lenni. Egyébként minden nap van több szentmise is a házban, de nincs megparancsolva, hogy melyikre kell menni, és még ezt az egészet úgy nagyon különösebben nem is ellenőrzi senki, és az emberek nem élnek vele vissza, szóval, hogy úgy látszik, hogy a bizalom az bizalmat szül, és hogy bizalommal meg terek engedésével sokkal jobban lehet nevelni. Én nekem nem ezt tűnt fel először, hanem azt hiszem, azt mondtam, hogy micsoda papnevelő helye ez itt, hogy az egyetlen közös rendszeres imánk az az étkezés ima.
Hogy zsolozsmas
így. Nem az volt, hogy nem lehet. Kisebb körök összefogtak, mi sokan voltunk, 70-en voltunk a házban.
Nem, úgy, nem volt kötelező.
Csak ránk volt bízva, hogy hogyan szervezzük meg. Nyilván voltak közös kollégiumi programok, minden héten volt négyszer közös, mindenki számára kötelező szentmise, de nem minden nap. Egyébként tényleg ez volt a fricska, hogy a legkövetkezetesebb találkozási pont az az ebéd volt. Az, mintha egy nyolcadik szentség lett volna a rektor atyának, hogy ott mindig találkozunk és szánjunk rá, nem az, hogy belapátoljuk az ebédet, és akkor 10 perc múlva megyünk, mert a kimenőből megy el az idő, hanem akkor 45-50 perc volt minden nap az ebéd. Első fogás, második fogás, gyümölcs. Nem az, hogy mennyit teszünk, hanem az időt szánunk a találkozásra, emberi találkozásra. És akkor én ezt egy kicsit ott az elején így kis öntudatos fiatal szeminaristaként eléggé kritizáltam ezt a rendszert, és csak utólag jöttem rá az, hogy mennyit segített ez nekem abban, hogy belül helyre kerüljön egy rendszer, és ne csak a külső dolgok legyenek azok, amik megtartanak. Mert azok előbb-utóbb úgyis megszűnnek, ha valaki kikerül papnak, nem fog ott állni a prefektus bácsi nézni, hogy mikor tetszik elmondani a zsolozsmád.
De és mi fogott meg a jezsuita szellemiségben?
Nagyon későn mondtam ki egyébként, hogy én jezsuita szeretnék lenni. Ez, amíg ott voltam, meg se fordult a fejemben. Talán úgy tudat alatt igen, de ezt én így nem mondtam ki senkinek, magamnak sem. Utána volt még egy gyakorlati évem, amit a Győri Szent Imre plébánián töltöttem, és azt hiszem, hogy ott fogalmazódott meg bennem, bár rendkívül élveztem az évet, és egy fantasztikus atya mellett voltam, de akkor kristályosodott ez ki. Ami megfogott, így visszagondolva, azt hiszem, hogy pont ez. Az ember növekedéséhez való hozzáállás. Mint hogyha az lenne, hogy azt hiszem pont Rogers, az amerikai pszichológus mondja, hogy szerinte minden emberben egy fantasztikus személyiség magjai vannak, csak néha túl szűk szobák és a túl merev keretek azok, amik nem engedik meg, hogy őszintén kibandakozzon ezek, vagy a túl sötét szobák. Nincsenek tereink, ahol ki tudunk bontakozni, és ezt abszolút megéreztem abban a hozzáállásban, hogy az egész emberi személyiségünkhöz szólt, amit a jezsuita atyák próbáltak nekünk megteremteni, ami azt jelenti, hogy színház, koncertek, mind a hallgatók, mit csináltunk, adventi koncerteket, ki miben volt jó, színházi előadást, gyönyörű liturgiákat, kirándulás, kinek mihez volt tehetsége, ki tudott benne bontakozni fantasztikus infrastruktúrával, és egy nagyon alulról szerveződő felépítése. Egyfajta delegálása a feladatoknak, nem kell mindig ott legyen egy óvóbácsi, hanem felnőtt emberek, akik eldöntöttek, hogy valamilyen irányba mennek, hogyan tudjuk őket jól segíteni ebben. És ez hosszú távon azt hiszem, hogy sokkal gyümölcsözőbb. És ezt azóta is érzem egyébként, hogy ez így van. Néha még mindig ugye elbizonytalanom meg, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy tényleg így állnak hozzánk, meg így próbálunk egymáshoz állni, de azóta is azt látom, hogy mind a renden belül eddigi elöljáróim is mindig a partnerséget láttam bennük, sokszor elbizonytalanodtam magamban, de bennük mindig azt láttam, hogy partner vagyok, számítanak rám, bíznak bennem, így lehet növekedni.
Ezt próbálod megmutatni a rád bízottaknak is? Hogy merjenek párbeszédbe lenni, bizalomba lenni, terekben lenni, és nem sötét szűk szobákban?
Igazából az, ahogyan próbálok hozzájuk állni, akik jönnek, próbálok belehelyezkedni az ő valóságukba, hogy nem mindig a egyik filozófia tanárunk mondta még egyébként a győri koromban egy professzorasszony, hogy néha az a probléma az egyházzal, meg a papokkal, hogy mindig a KH-tól indulnak el. Tök mindegy, hogy mi a probléma, hogy most eskő, keresztül, temetés, mindig ugyanarról a pontról közelítik meg a dolgokat. Miközben érdemes oda menni, ahol van az az ember, beleállni vele együtt abba a helyzetbe. Ezt egy picit úgy is tudnám mondani, hogy közöm lesz ahhoz, legalábbis arra az időre, amíg együtt útitársul szegődöm hozzá, közöm lesz ahhoz a valósághoz, amiben ő van. De ez hiszem egy nagyon jezsuita dolog, akár hogyha csak a 16. századi misszionáriusainkat nézzük, hogy akár Xavier atya, vagy aztán a dél-amerikai misszió területeit, azzal kezdődött az egész, amit ma inkulturációnak mondanak, hogy megtanulták először a másik nyelvét, hogy tudjanak azon a nyelven Istenről beszélni. Ugye, hogy érthető, hogy miről van szó, hogy lehet, hogy magyarul beszélünk mind a ketten, de a másik nyelvét megtanulni, azon szóljak Istenről. Hát ez kihívás, mert akkor nem mondhatom mindig ugyanazt a mondatot.
Akkor nagyon sok nyelven, és nem idegen nyelven, leértem a nyelvet, kell megtanulnod, mert minden ember egy külön nyelv.
Ez így van, és ezért ez szerintem egy soha le nem záródó feladat.
És kihívás is, izgalom?
Egyébként kihívás is, igen. Nem mondom azt, hogy mindegyik könnyű, és azt sem mondom, hogy mindenkivel kompatibilis vagyok, de azt hiszem, hogy a szándék az megvan. Nyilván emberek vagyunk, a kegyelem is a természetesre épít, tehát hogyha van egyfajta alapvető emberi közös hang, akkor az könnyebben fog menni. De izgalmas, az biztos, igen. És hogyha sikerül, és ezzel így ketten így rá is tudunk hangolni az Isten nyelvére, akkor ott egész szép dolgok tudnak megszületni. Akkor, hogyha emberek elkezdik keresni az Istent az életükben, és megsejtik, akkor általában olyasmi történik, hogy elkezdenek jelentőséget tulajdonítani annak, amiről tudják, hogy van. Csak mindig azt mondják, hogy ez mindegy, meg ez nem érdekes, meg ezek apró dolgok, de hogy általában nagyon nagy dolgokat várunk, és közben az apró dolgainkban, hogyha időt szánnánk rá, akkor ott van permanensen az élet forrása az életünkben. Hogyha oda fordulok, ahol az élet fakad, ahol kiteljesedek, ahol szabadabb vagyok, ahol ha Isten valóban az élet Istene, akkor valószínűleg ott kell keresnem az életemben, és ahol számomra is élet fakad, ez ilyen egyszerű.
Ezek az apró dolgok micsodák? Mire gondoljunk?
Ki hogyan tud fellélegezni? Na például az, hogyha valaki rádöbben arra látva a gyönyörű természetet, hogy hát ez tart, hogy ugyan nem nyúlok hozzá, akkor is van, sőt, hát igazából az ember közreműködésével csak kevésbé működik jól. És akkor ez egy rádöbbenés arra, hogy hát van meghajolni valami előtt, ami sokkal nagyobb nálam. De akár egészen egyszerű emberi kapcsolatban, amikor megtapasztalom azt, hogy a másik bár lenne oka arra, hogy fejemre olvasan dolgokat, de egyszer képes nagy lelkű lenni velem. És azt mondani, hogy én több vagyok, mint a hibáim. Hát ez az Istennek a képviselete a világban. Vagy hogyha mondjuk a Szentmisében, az Eukarisztiában, vagy az evangéliumot hallgatva megérint, befátyorosodik a szemem az alapján, hogy hallgatom, hogy Jézus mit mond, hát akkor ez azért, hogy nekem megérint az a szó, mint hogy más embernek a dicsőrő szava is hat rám az Isten szava, hogy azért annyira nem föltől elrugaszkodott világban kellene keresnünk az Istent, ha azt mondja, hogy a megtestesülés által belejön a mi életünkben, hát akkor pont ezek alapján tudunk vele kapcsolatba kerülni, csak sokszor azt mondjuk, hogy hát igen, ez meghatottna, de hát sok minden nem meghatódom, na, de hát az életemben általában azok irányítanak, amikkel így működöm, akár emberi kapcsolataimban, akár az Istennel.
De ezek apró dolgok?
Azt gondoljuk sokszor, hogy igen, de egyszer ezek a meghatározó, hát az életünket ezek alapján éljük, csak valami miatt az Istent ebből ki akarjuk venni, és valami miatt azt mondjuk, hogy na azoknak nagy dolgoknak kell lenni, de hogy azok mik, azt nem tudom.
Szent Ignác napján beszélgetünk, hallhatja a kedves hallgató ezt a műsort. Ignác, mit jelent neked? Ki ő?
Ez jó, ez a kérdés, mert azt hiszem, hogy egész sokáig, amíg elindultam így jezsuita úton. Hát nem mondanám azt, hogy Szent Ignác személye miatt indultam el. Sokkal inkább talán úgy fogalmaznám meg, hogy Jézus Krisztus személye miatt, az evangélium miatt, és amiatt, mert úgy éreztem, hogy ez a szerzetes rend egy olyan közeg, amiben én úgy érzem, hogy szívesen lennék, és meg tudnám teljesebben élni mindazt, amire vágyom. Szent Ignác személye számomra azt hiszem, de ez most csak lehet, hogy aztán a rendtársaim meg mosolyognának, vagy megdorgálnának ki, hogyan, hogy én szerintem azért ő egy szigorú ember lehetett, csak a lelki gyakorlatok révén nagyon megtanult úgy bánni az emberekkel, ahogy ő nekik szükségük van rá. Hogy úgy segíteni nekik, lehet látni az ő leveleiben is, vagy így ránk maradt dokumentumokban, hogy van, akivel nagyon megengedő, van, akit kihívás elé állítja. Tehát, hogy egy ilyen nagyon differenciáltan gondolkodni tudó valaki. Néha úgy elgondolkodom, hogy Szent Ignác lehet, hogy néha azért megcsóválná a fejét azzal kapcsolatban, hogy az ő fiai mondjuk a liturgiához abszolút sokszor nem nagyon értünk. Nem biztos, hogy ez az erősségünk, hogy szokták mondani, hogy el van veszve, mint jezsuita a sekrestében. Nyilván ez túlzás. Érdekes mondani, hogy őt mindig miseruhában ábrázolják, tehát nem csak úgy valahogy, ő neki azért a szentmise az egy... De azt hiszem, hogy például ez az eukarisztikus lelkiség, ez csak első látásra labilis így a jezsuitáknál, főleg kívülről szokták mondani, hogy hát nem tudják, hogy kell. De ez nem igaz, ez a szentmise, látom a rendtársaimnál is, meg saját magamon is, hogy az tényleg a napunknak a központja, a csúcsa talán nem olyan szépen és rendezetten, mint ahogy egy bencés kolostorban működik, mert hát mi egy apostoli rend vagyunk, de ilyen néha így ez a vicces része, hogy néha így szerintem azért így néz nagyokat, de azt hiszem, hogy ami leginkább számomra példa tud lenni, az ez a fajta differenciált gondolkodás, árnyalt látni a dolgokat, és ez a fajta személyes törődés, ahogy hozzá tud állni az emberekhez. Ezt kívánom én is, hogy velem is így bánjanak, meg én is szeretnék így bánni másokkal. Mm-hmm. És egyébként azt érzem, hogy ez nem esik nehezemre.
Csak játszunk el a gondolattal, hogy Szent Ignáccal kóláznál.
Mi most?
Mit kérdeznél tőle? Amire most te keresed a választ, a kérdést, ami foglalkoztat, hogy na hát Ignác, ez és ez van itt a 21. században. Mit kérdeznél tőle?
Először biztos, hogy azt kérdezném tőle, hogy Ignác, hogy na mit tetszik szólni ahhoz, hogy ez a Jézus társasága 400 évvel vagy 500 évvel azután. Aztán ez a kevésbé komoly kérdés. Talán azt kérdezném meg, hogy hol van az egyensúly a szerzetes rendünket érintve, a szociális segítségnyújtás, tehát az emberek mellett való önzetlen elköteleződés, a nagyon-nagyon sok szociális angazsmon, és a valóban a hitből és a lelki gyakorlatokból tapasztaló forrásozó lelkiség között. Néha azt látom, hogy a nyugati egyház egy kicsit, minthogyha, de ez csak az én személyes meglátásom, elkezdene elmenni az ilyen nagyon szociális segítsünk, tehát hogy azért lehet úgy segíteni a másiknak, hogy mellette pedig eltűnik, vagy elhomályosodik az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogy a kettőnek összhangba kéne lenni, azt hiszem, egy igazi jezsuita lelkiségben, ami tapasztalatunk, vagy az, ami cselekedeteink alapja, hogy azért segítünk, nem azért, mert ez menő, vagy ezzel jó pontot lehet szerezni, vagy ez amúgy erkölcsös, hanem azért, mert Isten képét és hasonlatosságát látjuk a másik emberben. Ez a keresztény antropológiának egy alapvetően meghatározó motívuma. Talán ez lenne, amit így megkérdeznék tőle.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Belovics Gáborral, a Pesti Jézus Szíve templom segédlelgészével beszélgettem. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető szerkesztő Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!